Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek! Én a mai délelőttünk alapigéjéül Sofóniás könyvéből választottam igét, mégpedig Sofóniás könyvéből a 3. fejezet 12. versét. Tehát Sofóniás 3.12. Így szól Isten igéje. És marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Ugye csak egy pár szót Sofóniásról, hogy hol is járunk a történelemben, időszámításunk előtt a 7. század. Sofóniás próféta 640-től 609-ig működött itt Júdában, ugye ekkor már csak Júda van, és Jósiás király idejében szolgált. Neki volt kortársa például Habakuk próféta is, és Jeremiás szintén, bár Jeremiás jóval fiatalabb volt. Volt ebben az időben egy nagyon komoly jósiási reform időszámításunk előtt 621-ben, és nagy valószínűséggel Sofóniás ezt a könyvet még annak előtte írta, tehát a jósiási reformok előtt, mert azt látjuk, hogy Isten elfogadta Jósiástól a reformokat, azt a törekvését, amit megvalósított ott Júdában, de a népet már nem lehetett visszarántani onnan a szakadék széléről, ahová bűneik sodorták. Mi volt Sofóniásnak a célja, és miért is foglalkozunk vele mi most? Célja az volt egyrészt, hogy felkészítse, figyelmeztesse a népet Isten közelgő ítéletére, arra, hogy nem sokára ugye a bűneik miatt utoléri a lázadó népet ez a büntetés, amelyet ugye Isten elrendelt, a babiloni fogságot, de célja volt az is, hogy azokat a hívőket, akik őszintén keresték Istent, azokat bátorítsa és biztassa. Fogjuk majd látni, hogy miképpen. Rövid távon tehát rámutatott a közelgő ítéletre, de hosszú távon is szól hozzánk, mégpedig amiatt, mert hogy Jézus második adventje előtti időre is ugyanígy vonatkoznak ezek az igék, amelyekről most tanulni fogunk. Mert hogy melyek a ma is időszerű üzenetek? Ugye az egyetemes ítélet, amelynek a napjait éljük, ez tagadhatatlan. A másik, hogy megmutatja Sofóniás könyve, hogy mi is az Istentől való elfordulásnak a következménye. Ugye amikor Istentől elfordul valaki, akkor biztos, hogy az erkölcsi érzéke tompulni fog. Nagyon könnyen alkalmazkodik a világi normákhoz, amikor az igazat, illetve a hamisat nem lehet megkülönböztetni, vagy összekeveri az ember. De szól arról is, hogy mi ennek a következménye még, aminek talán ma is a napjait éljük, a megtévesztés, az anyagiasság, az erőszak, ez mind-mind a gátlástalanság, amiről Sofóniás könyve ír. Tehát ez a mai napra is jellemző. És sajnos az is jellemző, ami egyébként ebben az időben, hogy még Isten népét is fel kellett ébreszteni abból a külsőséges vallásosságból, abból, hogy a saját igazságukat keressék. De van üzenete, hogy a menekülés útját is megmutatja. Majd fogjuk látni, hogy nem is egy, hanem több tanács is van arra vonatkozóan, hogy miképpen éljük a mi hitéletünket. És ugye itt van ez az ige, hogy marasztok között egy nyomorult és szegény népet, itt ha áttételesen is, de találkozunk egy bibliai fogalommal. Mikor azt mondjuk, hogy marasztok közötted, akkor talán aki egy kicsit régebben van, vagy jobban ismeri a Bibliát, akkor kihallja ebből, hogy a maradékról van szó, hogy Istennek mindig van egy maradék népe. És itt az Ószövetségben is azokat az izraelitákat nevezték maradéknak, azokat nevezte Isten maradéknak, akik a nagy hitehagyás ellenére is meg tudták őrizni a valódi Isten tiszteletet, ragaszkodtak a kinyilatkoztatáshoz, és az életüket is ahhoz szabták. És hogy ma is nekünk is ez a reménységünk, Istennek a hűsége, az, hogy mindig lesz egy maradék nép, akit ő megtart, aki tud hozzá ragaszkodni. Egyébként találkozhatunk ezzel a kifejezéssel, szó szerint is a maradék kifejezéssel, mégpedig Ézsaiás könyve 10. fejezetében, a 10. fejezet 21.-22. versében. Itt szó szerint ezt mondja az ige, hogy a maradék megtér, a Jákob maradéka az erős Istenhez. Mert ha néped Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak a maradék tér meg. Ugye nem csak egyszer, hanem többször is elhangzik ez a bibliai kifejezés. Ézsaiás könyve 10. fejezet 21.-22. verse. De az Új Szövetségben is találkozunk ezzel az igével. Ugye Pál apostol rómabeliekhez írt levelében, tehát a római levél 11. fejezetének 5. versében szintén használja ezt a kifejezést, amikor azt mondja Pál apostol, Róma 11.5, hogy eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való kiválasztás szerint. És amikor azt mondja, hogy ekképpen, visszautal a korábbi versekre, amikor is Illés példáját hozza fel. Ugye Illés is azt hitte, hogy egyedül maradt a nagy hitehagyás közepette, de Isten biztosította őt arról, hogy meghagyott 7000 embert, akik nem mentek a bálványimádás után. Tehát, hogy mindig van maradék. Ugye marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Hogy számotokra mi ennek a versnek a központi üzenete, ha csak egyetlen szóval lehetne mondani, utána aztán mondom majd, hogy számomra is. Mi számotokra ennek a versnek a központi üzenete? Marasztok. Én azt mondanám, hogy ennek a versnek a központi üzenete a reménység, nem? Tehát, hogy a reménység. Mert ennek a fejezetnek például az első fele, majd megnézitek odahaza, Sofóniás könyve 3 rövid fejezet, javaslom elolvasásra, hogy ennek a 3. fejezetnek az első fele Jeruzsálem gőgös vezetőihez szól. De olyan módon, hogy a fejedelmek, a bírák, a papok, a proféták mind-mind a bűneik felsorolva megítéltetnek, de ebben a versben azt látjuk, hogy ez a maradék, akit nem a hatalom vagy a vagyon határoz meg, hanem az határozza meg, hogy ők alázatosak és az Istenben bíznak. Ugye különös kifejezés ez a nyomorult és szegény. Féltem is egy kicsit hozni ezt az igét, mert hogy olyan szánalmas, hogy olyan szomorú, de meg fogjátok látni, hogy nem erről van szó. Ez is egy különleges bibliai kifejezés abból a szempontból, hogy nem feltétlenül anyagi dolgokra vonatkozik, hanem a lelki alázatot fejezi ki. Olyan embereket, akik felismerték, hogy saját erejükből nem tudnak boldogulni, nem tudják az életük problémáit megoldani, hanem biztosak abban, hogy szükségük van az Isten kegyelmére, és ehhez mindvégig ragaszkodnak. És mi vezethet el bennünket? Én gondolkodtam ehhez a lelki szegénység felismeréséhez. Csak így a magam életemből visszagondolva, hogy ami elvezethet ide, hogy megértse az ember, mert azért fiatalon, mikor elkezdi az életet, én emlékszem rá, hogy nagyon is bizonyos voltam abban, hogy tudom, hogy merre kell menjek, tudom, hogy mit kell csinálnom, tudom, hogy mit válasszak. Most csak zárójelben megjegyzem, hogy annyira az első gondolat, amikor így megismertem, megszerettem a Szentírást, az volt, hogy mennyire csodálatos, mennyire nagy lehetőség, ha valaki fiatalon találkozik ezzel. Amikor fiatalon tud olyantól tanácsot kérni, aki a legjobban szereti, a legjobban ismeri őt, hogy hogyan válasszon párt, hogy hogyan válasszon hivatást. Jó, de hogy mi az, ami elvezet akkor ehhez a lelki szegénységhez? Például megtapasztalni a csalódottságot és a tehetetlenséget. Amikor bármennyire szeretné az ember jól csinálni, valahogy mégsem úgy sikerül, ahogy ő elgondolta volna. És arra is rájön, hogy ezen nem tud változtatni. De később, ami még elvezethet ehhez a lelki szegénységhez, ugye amikor megéli az ember a kiszolgáltatottságot, ez lehet akár idős kor miatt, lehet betegség miatt, amikor az embernek annyira beszűkül a világa, hogy úgy érzi, hogy teljesen egyedül marad. De megérezni akár a magányosságot, vagy megérezni azt, hogy nem tudunk mit kezdeni a bennünk levő rosszal. Hogy annyira szeretnénk jobbak lenni, és valahogy mégsem sikerül. Dávid nagyon szépen írja le ezt a tapasztalatot a 109. Zsoltárban, a 22.-23. versben. Ezt olvasom majd innen, tehát Dávid Zsoltár, a 109. Zsoltár, 22.-23. verset. Így olvasom, nagyon szemléletes. Ő is ugyanezeket a szavakat használja. Mert szegény és nyomorult vagyok én, még a szívem is megsebesítetett én bennem. Úgy hanyatlom el, mint az árnyék az ő megnyúlásakor. Ide s tova hányattatom, mint a sáska. Nem tudom, hogy van-e olyan ember, aki mondjuk soha életében nem élte át ezt, hogy ilyen tehetetlen, hogy rászorul a segítségre. Mert valahogy azt gondolom, hogy az ember, az az ember, aki Istentől elszakasztott, elválasztott, az minden szempontból szánalomra méltó, akkor is, ha nem tudja. Akkor is, ha nem tudja. És ezeket az embereket nem is ez teszi különlegessé, hogy ők nyomorultak, szegények, hogy belátják a lelki szegénységüket, hanem azt teszi őket különlegessé, hogy az Istenbe tudják vetni a bizalmukat. És nézzük meg, hogy mit cselekszik Isten, amikor látja ezt a népet, ezt a nyomorult és szegény népet. Most egy kicsit hosszabb szakasz, az Ézsaiás 41. fejezetéből a 17-től 20. versekig. Tehát Ézsaiás 41, 17-től 20-ig. Így olvasom. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett. Én az Úr meghallgatom őket, én Izrael Istene nem hagyom el őket. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek tavává teszem, és az aszúföldet vizek forrásaivá. A pusztában cédrust, akácot nevelek, és mértuszt és olajfát. Plántálok a kietlenben ciprust, platánt, sudárcédrussal együtt. Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izrael szentje teremtette ezt. Ugye milyen csodálatosak ezek az igék, és hogy ezek a versek a babiloni fogságban levő reményvesztett néphez szóltak elsősorban. És mi a fő üzenetük, hogy meglássuk az emberi kiszolgáltatottság és az isteni gondviselés közötti ellentétet. Hogy ott, Isten ott fakaszt majd forrást, ahol emberileg lehetetlen, és olyan helyen ültet fákat, ahol ez nem lehetséges, ahol semmi sem maradhatna életben. Ugye mit látunk az elején? A teljes tehetetlenség állapotát. Olyan tehetetlenség állapotát, amikor az ember már kiáltani sem tud, hiszen azt mondja, hogy a nyelve ugye a szájához tapadt. Ez az állapot lehet egyébként a bűnnek is a következménye, vagy itt ebben az esetben ugye a fogságnak a következménye. És mi mindenre Istennek a válasza? Ugye mennyire jó olvasni azt, hogy én nem hagyom el őket. És itt azt látjuk, hogy nem emberi érdem fogja majd a változást hozni, tehát nem emberi érdemek hozzák meg a fordulatot, hanem az Istennek a hűsége. Hogy ő nem csak meghallja ezt a hangtalan kiáltást, mert neki szeme van erre, hanem cselekedni is fog rögtön. És akkor cselekszik, amikor minden más forrás elapad. Ezt lefordítva a mi nyelvünkre, amikor már feladtunk mindent megpróbáltunk, akkor fordulunk hozzá, és akkor fog ő segíteni. De milyen szép ez a kép tényleg, hogy kopár hegyeken, meg a pusztában fakaszt vizet. És ez a lelki megújulásnak is a képe is, nem? Mert amikor azt érezzük belül, hogy mennyire kiaszottak vagyunk, hogy mennyire hiányzik valami, amit meg se tudunk talán fogalmazni, akkor ő lesz az, aki megújulást és bőséget tud adni ebben. És itt a Szentlélek is működik, ugye, amiről délelőtt beszéltünk, hiszen a víz a Szentléleknek is a jelképe. És azt mondja az erdő a pusztában, nem tudom, ha megszámoltátok-e, de 7 különböző fát sorol itt fel az ige, amit a kietlenbe ültet Isten. És hogy mindez szintén a védelmet, a megmaradást, ugye az árnyékot biztosítják az ember számára. Tehát ilyen módon gondoskodik az emberről Isten, hogyha látja azt, hogy eljut erre a lelki szegénységre, hogy már csak ő rá számíthat. És mi történik mindezen tapasztalatok után? Ezen tapasztalatok után ezt átélve mondják azt, hogy bíznak az Úr nevében. Egy más fordítás szerint azt mondják, hogy az Úr nevében keresnek oltalmat, és ezt külön kihangsúlyozza az ige. Én is szeretném külön kihangsúlyozni, mert hogy mi volt például, amiben bíztak annak előtte? Ugye akár Izrael, akár Júda. Bíztak a városfalakban, bíztak a pénzben, de fordultak szövetségesekhez is, ugye idegen szövetségesekhez. És ez nekünk is kérdés, hogy ebben a bizonytalan világban mi az, amiben bízunk. Én próbáltam egy pár dolgot összeszedni, hogy a mi biztonságunkat miben keressük. Igen, tehát lehet mondani, hogy keressük az anyagi javakban. Vannak néhányan, akik önmagukban azt mondják, elég erősek, mindent el tudnak érni. Vannak, akik más emberekben keresnek például ilyen biztonságot, vagy szeretnék másra bízni az életüket. De lehet bízni egyébként egy eszmében is. Arra is rá lehet tenni az embernek az életét. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy mit mond mindenről a Szentírás, hogy mi jellemzi azt az embert, azt a férfit, aki nem Istenben bízik. Ugye a Jeremiás könyve 17. fejezet 5. verse nagyon keményen szól erről. Azt mondja Jeremiás 17:5. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Ugye itt is mit látunk, azt mondja, hogy emberben bízni, fizikai dologba helyezni az erejét, és az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Kemény megítélés, ugye, hogy azt mondja, átkozott. Ugye ez mindig a következményekre utal, hogyha olyan valamiben bízunk, amiben nincs okunk bízni, annak biztos, hogy nem lesz jó következménye. De mit látunk itt Sofóniás könyvében, hogy milyen tanácsokat ad a próféta a lelki megújulásra, a lelki ébredésre, Júda népének, de akár nekünk is. Sofóniás könyve 2. fejezetének 3. versét olvasom most, tehát Sofóniás 2. fejezet 3. verse. Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Ugye itt 3 dolgot is felsorol. Eddig mindig úgy gondoltam erre az ígére, mint aki kifejezetten az alázatosságra fókuszál, oda is el fogunk jutni, de előtte még van 2 dolog, amit szintén a figyelmünkbe ajánl. Az egyik az, hogy keressétek az Urat. Ugye Jézus is mondja, hogy mi az örök élet, megismerni az egyedül igaz Istent, és akit elküldött, Jézus Krisztust. És ő azért is jött egyébként, hogy nekünk segítsen, hogy megismerjük a valóban igaz Istent, olyannak, amilyen ő. És hogy törekedjünk arra, azt mondja ez az ige, hogy rendezett és helyreigazított legyen az Isten kapcsolatunk. Már délelőtt is beszéltünk róla, hogy ez miben nyilvánul meg, hogy az ő igéjét meghalljuk, magunkra vesszük, hogy megnyitjuk az ajtót azzal, hogy a bűneinket megbánjuk, megvalljuk, ilyen módon tudjuk rendezni Istennel a kapcsolatunkat. De hogy erre buzgón kell vágyakozni, hogy ne csak ismerjük, hanem szeressük is. Tehát ne csak ismeret legyen Istennel kapcsolatban, hanem szeressük őt. Olyan kapcsolatra hív bennünket, ami akár egy házastársi kapcsolattal is kifejezhető. És itt azt mondja, hogy keressétek az Urat, tehát mint Úr legyen ő az életünkben. Az, aki ott van velünk mindig, az, aki tud bennünket vezetni és irányítani. Azt mondja annak utána, hogy keressük az igazságot is. De, ahogy délelőtt is volt róla szó, ne a magunk igazságát. Itt Isten népéről is elhangzott, hogy az ember nagyon hajlamos arra, hogy a maga igazságát keresse. Nekem is volt ilyen időszakom évekkel, 10-20 évvel ezelőtt, amikor azért kutattam, kerestem a Bibliát, hogy igazoljon engem valami miatt, de ez egy tökéletes tévút. Keressük azt az igazságot, amit az Isten akar nekünk elmondani. És ez még önmagában ugyanúgy nem elég, mint az Isten ismeret. Azt mondja Ellen White, hogy annyiban miénk az igazság, ez egy különleges mondata szerintem, amennyiben isteni természet részesei vagyunk. Tehát akkor ismerjük, akkor értjük valóban a Bibliát, hogyha mindazt, amit mond nekünk, azt meg tudjuk valósítani a mi életünkben. Tehát, hogy a mi döntéseinket, a mi hozzáállásunkat mind-mind-mind ahhoz szabjuk, amit a Bibliában megismertünk, hogy az helyes. Hiszen bölcsnek is azt mondja Jézus, hogy aki nem csak hallja, hanem meg is cselekszi. Bölcsnek lenni ugye jelenti azt, hogy tudunk különbséget tenni a jó és a rossz között, de hogyha ezen túlmegyünk, nem csak ez, hogy különbséget tudunk tenni, hanem bölcs az az ember, aki tudja választani is a jót. Tehát ilyen módon keressük az igazságot. És aztán végül, hogy keressétek az alázatosságot, és kikeressük, kiknek mondja ezt, hogy keressétek az alázatosságot? Igazából nekünk, akik már elindultunk ezen az úton, akik ugye azt mondja, hogy a föld alázatosai. Reménykedjünk, hogy tényleg ezek között vagyunk. Amikor felismerjük, ugye amiről az előbb is szóltunk, hogy magunktól tehetetlenek vagyunk, és Istentől kérünk segítséget, és tudjuk magunkat alárendelni az ő terveinek, az ő kívánalmainak, mert biztos, hogy az a legjobb a számunkra. De hogy egy kicsit kitekintsünk az új szövetségre, hogy ki az, aki bennünket a leginkább tanított erre az alázatra, akár szavaival, akár pedig a példájával. Igen, Jézus maga. Ugye, amikor azt mondja Máté evangéliumában, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, hogy ő is ezt mondja, pedig ő Isten fia. És melyik volt az a cselekedete egyébként, amellyel a legeslegszebben bemutatta az alázatnak ezt a jelentőségét? Volt egy cselekedete itt a földön, ami szerintem az ő jellemét a legeslegénkább bemutatta az alázattal kapcsolatban. Tudjátok? Még annak előtte, az utolsó vacsorán, amikor ő fogja magát körül kerítés, megmossa a tanítványai lábát. Egy protestáns szerzőtől, egy protestáns teológustól szeretnék olvasni egy sort ezzel kapcsolatban. Úgy hívják őt Alexander Vinyét, nem ismerjük így a nevét, de hogy nagyon szépen mondja, hogy semmiféle beszéd, még oly ékes szóló sem idézhetett volna elő olyan mély tanítást, mint az a cselekedet, amelyet Jézus ez alkalommal véghez vitt. Így olvassuk a Szentírásban, kezdte mosni a tanítványok lábát. Ugye ilyen példa van előttünk. Én szoktam néha elképzelni, meg amikor átéljük ugye az úrvacsora alkalmával, hogy milyen az, amikor egymásnak megmossuk a lábát, nem lehet torokszorítás nélkül megtenni. És hogy mire is mutat ez a lábmosás, ugye a lábmosás jelképe számunkra, a naponkénti megtérést szimbolizálja. Azt, hogy újra és újra Jézushoz kell jönnünk, és ez minden napra vonatkozik. Ránk pedig különösen, mert hogy nekünk van egy erre vonatkozó, nagyon hangsúlyos üzenetünk Jézustól. Amikor azt mondja nekünk ugye a laodíciai levélben, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg. Ugye egy hívő népnek mondja ezt, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg. Gondolkodtatok-e azon, hogy miért mondja azt Laodíciára, hogy langyos gyülekezet? Mire vonatkozik ez a langyosság? Ti hogyan tudnátok megfogalmazni, hogyha el kellene mondani mondjuk valakinek, egy barátnak, családtagnak, mire vonatkozik ez a langyosság? Közömbösség. De hogy az Isten kapcsolatban, nem? Ugye milyen egy, mikor valakivel megismerkedünk, valakit megszeretünk, akkor a kapcsolatunk valahogy ilyen, tényleg olyan vágyunk rá, beszélgetni akarunk vele, egyfajta forróság van abban, hogy újra és újra szeretnénk vele, és hogy itt ez a langyosság az Isten kapcsolatunkra vonatkozik sajnos. Hogy mi még mindig nem a vele való közösségben, még mindig nem a vele való szövetségben akarunk előre lépni, hanem bízunk önmagunkban, bízunk emberi teljesítményekben, és emberi erőre támaszkodunk, ami egyszerre hiába való, és egyszerre hibás is. Az alázat mellett mi az, amit még mond nekünk mondjuk Sofóniás is itt a könyvében? Visszatérünk a 3. fejezethez, és a 3. fejezet 7. versének az elejét szeretném a figyelmetekbe ajánlani. Azt mondja itt Sofóniás által Isten, hogy mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket. És meg is indokolja ezt a felszólítást, mert hogy megmondja az okát annak az állapotnak, amiben éppen Isten népe, Júda népe van. Mégpedig a 2. versben, tehát Sofóniás 3. fejezet 2. verse azt mondja, hogy nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. Hogy nekünk azért tényleg különösen szól ez, hogy csak félj engem és vedd fel a fenyítéket. Ugye érezzük mi is. Az előbb nem idéztem, amikor azt mondja Jézus, hogy légy buzgóságos azért és térj meg, mert hogy az úgy kezdődik, hogy akiket én szeretek, azokat megfedem és megfenyítem. Tehát itt is arról szól, hogy vegyük fel ezt a fenyítéket. Mert hogy ebben az üzenetben is találkozunk, az új szövetségben egyébként itt ezen a helyen egyedül ezzel a kifejezéssel, amiről most szó van a nyomorult és szegény néppel, csak ugye nem abban az értelemben, hogy tudják, hogy azok. Mert hogy Jézus azt mondja, hogy nem tudják, hogy azok. Nem tudják, hogy ilyenek, és hogy ezen változtatni kellene. És tényleg sokszor, nagyon-nagyon sokszor szólunk a laodíceai üzenetről. Most nem is akarok sokkal bővebben, csak azon gondolkodtam, hogy vajon megfelelő-e a hozzáállásunk ehhez az üzenethez. Mert néha, amikor ugye elmondjuk, hogy hát igen, mi vagyunk laodíceai népe, de hogy ez nem dicséret, hanem ez tényleg feddés. És hogyha valóban komolyan vennénk azt is, amit itt mond, hogy vedd fel a fenyítéket, vagy azt, amit Jézus mond, hogy légy buzgóságos és térj meg. És itt, amikor azt mondja, hogy térj meg, a metanoia szerepel. Tehát, hogy változtasd meg a gondolkodásodat. És emlékeztek, amikor Jézus felajánlja azokat az orvosságokat nekünk, amelyek által gyógyulhatunk, akkor ez nem ugyanaz, mint amikor azt mondják a tanítványok, hogy Jézus, növeld a mi hitünket. Itt nem arról van szó. Itt azt mondja, hogy védj tőlem. És miért kell venni tőle? Azért, mert nekünk nincsen. Azért, mert nincsen kipróbált hitünk, mert nincsen krisztusi jellemünk, és hogy még a szemgyógyító írás sem tudunk úgy élni, ahogy az megfelelő lenne. És csak kérdezem, hogy tényleg, hogy komolyan tudjuk-e ezt venni, hogy fel tudjuk-e venni ezt a fenyítéket, mert hogy ezen fog majd múlni a sorsunk, hogy tudjuk-e magunkra venni mindezeket, és ez alapján változtatni és elfogadni mind-mind azt a segítséget, amit Jézus felkínál. És szoktam gondolkodni, mikor igehirdetésre készülök, hogy Jézus nem kíván tőlünk sokat. Ti hogyan érzitek? Ugye mit mond? Azt mondja, hogy szeretne velünk lenni az imádság óráiban. Szeretne velünk lenni akkor, amikor az igét olvassuk. Hogy nem tudom, hogyha mondjuk nagyobb dolgot kérne tőlünk, akkor az nagyobb kedvel tennénk meg. Nem, mert nem kér sokat. Ezt kéri tőlünk, de ezt nagyon kéri, hogy vele legyünk közösségben, mert hogy az imádság ideje az, amikor át tud bennünket formálni. Akkor vagyunk a legfogékonyabbak arra, hogy az Isten lelke munkálkodjon bennünk. Akkor tudunk válaszokat kapni. Akkor kapunk erőt, ahogy délelőtt is beszéltünk róla, a mi életünkhöz. Mert nézzük meg, hogy mi történik tényleg ezzel a néppel, aki Istenben bízik, hogy milyen lesz, hogyha valóban tud Istenben bízni. És itt visszatérünk szintén Sofóniás könyvéhez, mégpedig a 12. vers után a 13. versben ő leírja, hogy milyen lesz ez a nép, aki valóban Istenben bízik. Tehát Sofóniás 3.13. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. És itt krisztusi jellemvonásokról van szó. Tudnátok-e idézni, hogy honnan tudjuk, hogy ezek krisztusi jellemvonások, ahol szó szerint ugyanezeket látjuk leírva? Nagyon ismert igehely, egy messiási jövendőlés. Ézsaiás 53, de azt szeretted volna igen mondani, amikor azt mondja, hogy nem cselekedett hamisságot, nem találtatott szájában álnokság. Ezt Ézsaiás könyve 53. fejezetének a 9. versében olvassuk. Ugye mi ez az első jellemzés? Azt mondja, hogy nem cselekszik hamisságot, vagyis a bűnnek az elhagyása. Mert hogy ez a maradék nép, akár ott annak idején Júdában, akár most Jézus második adventje előtt, nem egy passzív túlélő lesz, hanem egy erkölcsileg megújult közösség. Mert hogy mi jellemzi az igazi Isten félelmet? Ugye a gonoszság elhagyása, a bűnnek az elhagyása. Mert hogy egy hívő ember élete az nem maradhat olyan, mint amilyen a világban volt, hanem mivel a menny polgáraim már, ugye Isten gyermekévé fogadta őt, akkor az azt jelenti, hogy az ő törvényei szerint él. Mégpedig erkölcsileg megtisztulva, egészséges lelkülettel, és a gonosztól elkülönülve. Tehát tisztán erkölcsileg, egészséges lelkülettel, erre is érdemes odafigyelni, tisztán elkülönülve a gonosztól. Mert hogy mit jelent ez, hogy egészséges lelkülettel? Amikor úgy tekintünk a másikra, hogy irgalommal, hogy szeretettel, hogy nem engedjük azt, hogy bármi bántás behatoljon a szívünkbe. Hogy ne legyen okunk neheztelni, Ugye Jézus is ilyen volt, őt nem lehetett ilyen módon megbántani, hogy másra irgalom nélkül tekintsen. De nézzük a másodikat. Ugye ezt különösen hangsúlyozza itt az ige, hogy nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak jelve. Ezt külön kiemeli a próféta. Mert hogy a hazug nyelv és a családbeszéd az mindig valamilyen módon a gőghöz, a büszkeséghez, az önzéshez kötődik. A maradék ellenben az igazság népe kell, hogy legyen. És hogy miért lehet az, hogy a szájuk mentes az álnokságtól? Ugye erre is Jézus ad nekünk választ, mikor azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. Hogyha valakinek a szíve tiszta, akkor az azt jelenti, hogy annak teljességéből tud szólni a száj. De Jakab is azt mondja, hogy aki beszédben nem vétkezik, tökéletes ember az. Hogy mennyire érdemes odafigyelni arra, hogy mikor és mit mondunk, és hogyan. Mert hogy itt már lelepleződik az embernek a hitelessége is, hogy vajon összhangban van-e a szíve és a szavai. És nézzük ezt a képet, amit ír itt Sofóniás. Azt mondja, hogy legelésznek és lenyugosznak. Nem tudom, nektek is eszetekbe jut-e rögtön a 23. Zsoltár, ugye a jópásztornak a Zsoltára, amikor, ahogyan vezeti az ő népét. Mert hogy ez a békesség, amit itt bemutat, az nem a külső körülményektől függ. Nem azért vannak békességben ezek az emberek, mert azt gondolják, hogy meg tudják önmagukat védeni, hanem azért, mert olyan pásztoruk van, akinek az oltalma alatt állnak, és ő az, aki meg tudja védeni őket. És hogy milyen módon? Nekem az egyik leges-leges, talán a legkedvesebb Zsoltárom a 91. Zsoltár, és itt az első két versben meglátjuk azt, hogy milyen mértékben is vannak biztonságban és oltalom alatt azok, akik az Isten nevét hívják segítségül. Tehát a 91. Zsoltár első két verse. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. És nézzétek meg, hogy hány módon szólítja meg itt a Zsoltáros Istent. Négy különböző néven és négy különböző oldalról mutatja meg azt, hogy hogyan is védelmez bennünket. Először azt mondja, hogy a felséges, tehát nagyobb mindennél, bármilyen bennünket fenyegető veszélynél. Aztán azt mondja, hogy mindenható. Itt ugye a hatalmára gondolunk, de ne felejtsük el a mindenhatósággal kapcsolatban azt is, hogy ő az egyetlen, aki a bűnöket meg tudja bocsátani. Hogy ez is ide tartozik, hogy rendezni tudjuk vele és általa a bűneinket. Aztán azt mondja, hogy Úr. Ugye erről már volt szó, hogy amikor az életünk vezetőjeként ismerjük el őt, akkor a jelenléte és az útmutatása is velünk van. És végül így szólítja meg, Istenem. Ami már utal arra a személyes kapcsolatra, amire Isten vágyik minden egyes olyan emberrel, aki közeledik hozzá, aki bízik benne. Ugye felséges, mindenható, Úr és Isten. Ilyen oltalom alatt vagyunk, ilyen módon lehet biztonságban a mi életünk. És nem mondtam az elején, de hogy Sofóniás neve azt jelenti, hogy az Úr elrejt. De hogy itt is ezt látjuk, amikor azt kérjük tőle, hogy legyünk az árnyékában, ő az oltalmunk, a várunk, a rejtekünk. Tehát, hogy tényleg Istenre tudjuk bízni a mi életünket. És van még egy jellemző, amikor azt mondja, hogy nem lesz, aki felrettentse őket. Szerintem ez különösen szép, nem? Mikor annyi pillanatban kaphatunk rossz hírt, annyi pillanatban derülhet ki valami, amivel nem tudunk mit kezdeni, és itt azt ígéri, hogy nem lesz, aki felrettentse őket. És ez egy ígéret. Ja, nem tudom, emlékeztek-e néhány héttel ezelőtt már szó volt arról, hogy mi a félelemnek a félelemnek az ellentéte. És amikor mi a szombatiskolán beszéltünk erről, akkor ott volt egy kis vitahelyzet, hogy azt mondták többen, hogy az elrejtettség az miért lenne a félelem ellentéte, és igyekeztem utána nézni. Képzeljétek el, hogyha többféle szempontból nézzük, akkor a félelemnek több ellentéte lehet. Nyelvi szempontból mi azt mondanánk, hogy mi a félelem ellentéte, a bátorság, ugye a világban. Teológiai szempontból, ugye János apostoltól tudjuk, hogy a félelem ellentéte a szeretet. Spirituális szempontból én egyet tudok érteni azzal, hogy a félelem ellentéte az elrejtettség. Itt, amit látunk most az igében, mi a félelemnek az ellentéte? Itt a békesség. Ugye, amikor legelésznek, lenyúlóznak, és nem lesz, ami erre felrettentse őket. Mi ad erre okot? Isten jelenléte az, ami elűzi úgy a szorongást, mint a fenyegetettséget. Semmi más, amit korábban ugye vagy az ellenség, vagy a saját bűn volt az, ami okozott. És ilyennek írta le ugye a maradék népet Sofóniás. És ilyen lesz majd akkor is, amikor Jézus második eljövetele előtt mindez megvalósul. Mert emlékeztek, Jelenések könyvében is hasonló leírást találunk a maradék néppel kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy az ő szájukban sem találtatik álnokságnak nyelv álnokság, mert hogy az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. És ez a nép, amely közvetlenül Isten, közvetlenül Jézus második eljövetele előtt él a földön, ez egy különleges nép, nem? Ez az utolsó nemzedék, aminek egyrészt van egy kiváltsága, másrészt pedig van egy nagyon komoly felelőssége. Mi a kiváltsága? Az, hogy életben éli meg Jézusnak a második eljövetelét, tehát nem kell az első halállal szembenéznie. És mi a felelőssége? Hogy ennek a nemzedéknek kell bizonyságot tennie arról, hogy mi az, amit az evangélium, mi az, amit Isten ereje elvégezhet egy emberben. Ugye Jézus megmutatta erre az utat. Jézus emberré lett, és emberi testben mutatta meg az Isten hatalmát. És erre az utolsó nemzedékre vár az a feladat, hogy bizonyítsa, hogy amit Isten ereje Jézusban elért, azt ugyanúgy elérheti minden egyes emberben, aki odaszánta magát neki. És ez tényleg nagyon komoly feladat is. Ha megkérdeznélek benneteket, hogy mi az, ami ezt motiválni tudja bennünk, hogy ez megvalósulhasson. A Jézus iránti szeretet, nem? Én azt gondolom, hogy semmi más nem lesz, ami ezt motiválja, amikor Jézus áldozatát valóban a magunkénak érezzük, amikor ezáltal olyan hála és viszont szeretet alakul ki bennünk, hogy nem akarjuk, hogy a sátán Jézust vádolja mi miattunk, hanem engedjük neki azt, hogy bennünket valóban megszabadítson a bűntől és megtisztítson. És már csak egy pár gondolat van itt a végén, hogy ez a nép, aki valóban Istenben bízik, mi az, amit megtanul? Megtanulja elfogadni hit által az Isten kegyelmét. Nekünk ez annyira nehezen megy, ez az elfogadás, nem? Hogy sokkal inkább szeretnénk megfelelni valaminek, mint hogy elfogadjuk ezt a kegyelmet. És így olvasom ezt idézet, azért olvasom innen, hogy hogyan tud eljutni életszentségre, arra az életszentségre, amely csak a Szent Istennel fenntartott állandó kapcsolat útján érhető el. Tehát a Szent Istennel fenntartott állandó kapcsolat útján érhető el ez az életszentség. És ha megnézitek, Jézus is így élt. Tehát ő folyamatosan tartotta a kapcsolatot az Atyával. Az ő hite, illetve a Szentlélekkel való folyamatos kapcsolat által tudunk mi is eljutni az összhangra. Az összhangra az Isten törvényeivel. Amikor már nem a magunk erejéből kellene azt megcselekedni, hanem annyira a miénk lesz, hogy egyszerűen másképpen nem is tudunk élni. És így tudunk felkészülni majd ugye a késői esőre, amelyre olyan nagyon várakozunk. És ezért is mondtam nektek, hogy amikor elkezdtem a nyomorult és szegény néppel foglalkozni, azért a végére mégiscsak az jön ki, hogy nem szánalmas és nem szomorú az ő történetük, hanem mi az, amivel ők bírnak, amit Jézus ott hagyott nekik. Jézusnak a békessége és az öröme. Tehát, hogyha erre visszagondoltok, akkor ez maradjon meg, hogy egy békés és örömteli nép lesz, aki majd várja vissza az ő urát. És ha már szó volt a 91. Zsoltáról, akkor engedjétek meg, hogy így zárásként az utolsó három versét, a 14-től 16-ig terjedő verseket olvassam fel, mert ez az én életemben egyszer nagyon-nagyon hangsúlyos volt, amikor annyira összezavartam saját magam életét, hogy nem is értettem, mi történik, akár az Istennel való kapcsolatomban sem, és egyetlen mondat ebből a Zsoltárból annyi, hogy ragaszkodik hozzám. Mindösszesen ebbe tudtam kapaszkodni, és hogy az Istennek ez elég volt. és az ő kegyelme engedte azt, hogy az ember el tudja kezdeni a nulláról újra, és elenged tényleg minden adósságot. Így szól ez az utolsó három vers, tehát a 91. Zsoltár 14-től 16. versekig. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Ugye mennyi minden cselekvést olvastunk itt egymás után, nézzétek meg ebből, hogy mi az, ami a mi részünk. Mindösszesen három dolog. Az, hogy ismerjük őt, az ő nevét, az, hogy ragaszkodjunk hozzá, és hogy hívjuk segítségül. Minden mást ő cselekszik, a szabadítást, a felmagasztalást, mindent ő cselekszik. De ez azt jelenti, hogy valóban szeretem Istent, és elköteleződöm iránta. Jelenti azt, hogy hálát tudok neki adni azért, amit tett értem, és amit még majd tenni fog, amit kaptam tőle, és amit még adni fog nekem. És hogy az Isten tudja, látja, hogy ki az, akiben ilyen szív lakik, és hogy segíteni fog abban, hogy a vele való kapcsolatban megerősödjön. És azt írja itt a végén, hogy be tudja tölteni a szükségeit, és erőt ad, hogy tudjon olyan boldog életet éljen, amelyről kitűnik, hogy az Isten jelenléte kíséri. Tehát, hogy aki hozzá kapcsolódik, akkor arról kitűnik, hogy az Istennel van kapcsolatban. És nem fog hiányozni semmi, amit esetleg a világ kínálhat. Én annyira szeretném, hogyha ott lehetnénk valamennyien e között a nyomorult és szegény nép között, akik békésen és boldogan, de várják vissza az ő urukat, mert egyes egyedül benne bíznak, és az egész életüket rá tudták bízni. Legyen így az ő kegyelméből valamennyiünk életében. Amen.